A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója.
Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük, hogy elfogadtad. Akkor, amikor a jegybank neve mostanság fölbukkan, általában a három dologra asszociálunk, az inflációra, a kamatszintre és a jegybanki veszteségre, úgyhogy e három téma körül fogunk most elidőzni szűk egy óra hosszát. Kezdjük az elsővel, amit az inflációval, amelyet mindannyian érzünk. Meddig maradhat velünk a kétszemjegyű infláció? Hogy számoltak a jegybankban?
Kétszemjegyű infláció, az nagyon reméljük, hogy ez most már rövid távon múltidőben beszélgethetünk róla. Ugye most a szeptember alatt az még mindenképpen kétszemjegyű lesz, és úgy számolunk, hogy a benzinár emelkedés miatt még az októberi is, korábban egy alacsonyabb benzinár mellett még azt reméltük, azt prognosztizáltuk, hogy egyszemélyű lehet már októberben, de novemberben nagyon-nagyon jó esélye, szinte biztosan elérjük az egyszemélyű inflációt, és onnan decemberben megyünk tovább, olyan 7-8%-ra várjuk évvégére a infláció ütemét.
Egy bank is azon az állásponton van, mint a kormány e tekintetben, hogy a üzemanyagárnak az emelkedése most a úgynevezett fő ludasi tényező?
Egyik legfontosabb tényező mindenképpen, tehát ahhoz a dezinflációs pályához képest, amivel mondjuk nyáron számoltunk, ott a fő elmozdulást azt valóban az üzemanyagárak jelentették. Tehát összességében az, hogy az olajárak ilyen jelentősen emelkedtek, az bizony feljebb tolta a pályát.
Légy kedves, egy kis hátteret adni nekünk, minden kedves hallgatóknak világítsátok már meg, hogy Magyarországon miért nem sikerült egyébként olyan eredményesen visszaszorítani a fogyasztói áraknak az emelkedését, mint más európai, akár Nyugat-Európa, akár pedig kelet-közép-európai országokban.
Hát visszaszorítani, ez egy érdekes kérdés, hogy miért ment el annyira inkább, mert a visszaszorításban egész jók vagyunk, tehát Európa negyedik leggyorsabban csökkenő ütemű inflációja volt a miénk az elmúlt, hát most már 9 hónapban, de azért nyilván egy nagyon magas szintről. De és hogy miért ment el ilyen magas szintre ez a kulcskérdés? Hát ennek nagyon sok oka van. Kezdhetnénk. Először is nyilván, most nem akarom eltagadni, külső tényezők. Számít az, hogy azért a mi fogyasztói kosarunkban, általában itt Közép-Kelet-Európában az élelmiszer súlya, de különösen az energiaárak súlya, az magasabb, mint Nyugat-Európában. Tehát ez összességében pusztán összetétel hatás miatt rontotta a lehetőség, vagy a kilátásainkat, magasabbra emelt az infláció. De azért voltak magyar specifikus dolgok is a folyamatok hátterében. Tehát azt gondoljuk, az élelmiszer árak emelkedése, annak jelentős részben igen, volt asszály, nem akarom eltagadni ezt sem. Magyarországon nagy asszály volt 22-ben. De nyilván azért mi azt gondoljuk, hogy az árstopok ebben azért hozzájárultak. Összességében azokon a termékeken, ahol csökkentették, vagy szinten tartották az árakat, azt a költséget is, annak még egy jelentős részét áthárították a kereskedők más termékeken keresztül a fogyasztókra. Ez emelte a fogyasztói árakat. Profitok. Nagyon markánsan lehet kirajzolni Magyarországon azt, hogy a profitabilitás a vállalati szektornak nagyon sok szegmensben az rekorder volt Európában. Tehát azt látjuk, hogy ezt a lehetőséget, ugye volt egy erős fogyasztói kereslet, különösen 22-es év első felében. Ezt a keresletet árazásban kihasználták a vállalatok. Volt egy ilyen hangulat, hogy hát mindenki emelni is megtehetem, még akkor is, ha nem feltétlenül indokolt a költség oldalról. Tehát nagyon markánsan emelkedtek a profitok, és ez összességében, ez a profit vezérelte infláció, ez egy erőteljes tényező volt a magyar folyamatokban. Talán ezt emelném ki így legerőteljesebben, de nyilván itt azért az, hogy a energia hatékonyságunk alacsony, hogy az energia függőségünk magas, hogy valójában erre a folyamatra nem úgy tudtunk reagálni, mert nem tudtuk igazán egy sokáig visszafogni a keresletünket, ez hatott az egész inflációs görbére magában.
És mindent megtehető egy bank azért, hogy az infláció csökkenjen, vagy legalábbis ne legyen ilyen magas az emelkedésnek az üteme? Hogy látjátok így hát visszatekintve? Tekintettel arra egyébként, mert ugye számos kritika éri a központi bank vezetőségét és a monetáris tanácsot is.
Hát halljuk ezeket a kritikákat. Én most nem tudom, kellene nevesíteni, hogy pont tegnap előtt volt egy ilyen erőteljesebb támadás ellenünk. Én azt gondolom, igen. Tehát amikor meghalljuk azt, hogy korábban kellett volna kezdeni. Hát 21 júniusában kezdtük el. Előtte még ott volt, Covid lezárások voltak 21 tavaszán. Egy olyan időszak volt, ahol egyáltalán nem volt evidens, hogy a magyar gazdaság az olyan gyorsan tud kijönni a válságból, mint ahogy azt valójában a Covid válságból, mint ahogy azt 21-ben tapasztaltuk. Most erre a helyzetre mi nagyon korán reagáltunk. Ami nagyon érdekes ennek az kritikára, hadd reagálják egy picit. nemrég jelent meg a London School of Economics-nak egy ilyen közép-kelet-európai jegybankot, sőt a globális jegybankokat vizsgáló tanulmánya. És ebben a tanulmányban azt nézték meg, nagyon sok nagyon érdekes tanulmány, gépi tanulással vizsgálták, hogy ki hogyan reagált az inflációs folyamatokra, a COVID-válságra, mennyire voltak hatékonyak az egyes policy-k, kommunikációban hogyan reagáltak. És ami nagyon érdekes, érdemes megkeresni ezt az ábrát. Magyar jegybankot emelte ki elsőként, aki a legkorábban reagált az inflációra, aki a legkorábban említette meg, hogy potenciálisan infláció lesz, és aki a legeffektívebbek közé tartozott ebben a dologban. És nagyon sok jegybank, Magyar Jegybank kb. 4 hónapnyi korábban azt mutatja ki ez a tanulmány, a közleményeinket és egyéb nyilatkozatainkat vizsgálva, korábban reagált az inflációra. A legtöbb jegybank viszont ezt késleltetve, tehát az infláció megjelenése után tette meg. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból az időzítése semmi baj nem volt. Nem lehetett korábban kezdeni. Akkor még a COVID-válságból való kijövet erről szólt igazán, és a lezárásokról szólt a történet.
Hipotetikus kérdés, könnyebb volna a helyzet, hogyha euróval fizetnénk?
Ha euróval fizetnénk, hát ez egy nehéz kérdés. Amúgy. Olyan értelemben, hogy zárfolyam, stabilitás, a kapcsolatos nehézségei nem lennének, a rövid távon mindenképpen. De hogy ez hosszabb távon mit jelent, az viszont már, és az egy nehezebb kérdés. Miért? Az eurozónához való csatlakozásra nagyon régóta az a véleményünk, hogy igen, kell, hogy meg el is vállaltuk, ezek a mi kötelezettségünk, csatlakozási tárgyalásoknak a feltétele volt. De az időzítés tekintetében viszont csak akkor szabad csatlakoznunk, hogyha ennek a folyamatnak a nyertesei leszünk. Mikor leszünk a nyertesei? Akkor, hogyha mi arra felkészülten megyünk. Nagyon tisztán látszik azt, hogy az elmúlt, sőt az eurozóna kezdete óta csatlakozó ország nagyon erőteljesen két csoportra esnek. Vagy sorolhatóak, két csoportba sorolhatóak, vannak országok, akik sikeresek, nyertek belőle, mert eléggé versenyképes volt a gazdaságok, és rá tudtak állni egy olyan gazdasági pályára, amiből az euróból profitáltak. De a jelentős része Dél-Európa, de akár mondhatnánk itt még Szlovákia esete is nagyon érdekes ilyen szempontból, egyáltalán nem profitált ebből, sőt, kimondottan konzerválták azokat a rossz struktúrákat, amivel inkább egyre inkább leszakadás, vagy relatív lemaradásba került az ország most. Én azt gondolom, hogy rövid távon valószínűleg nem, az árfolyam ugye stabil maradt volna, ez egy kisebb inflációs nyomás jelentett volna. Hosszabb távon meg pont azok a versenyképességi dolgok, amiket meg kell csinálnunk, azokat nem csináltuk volna meg, vagy legalábbis úgy csatlakoztunk volna, hogy konzerváltuk azt a gazdasági szerkezetet, akkor meg ez egy nehezebb helyzet lenne. Tehát a sorrend szerintem egyértelmű. Csináljuk meg a versenyképességi reformokat, zárkozzunk föl az eurozóna átlag közelébe, és utána akkor csatlakozunk az eurozónához.
Most biztos sokan felkapták a fejüket, de esetleg az euró nem lehetne versenyképességi tényező?
Hát, az a baj, hogy úgy gondolkodunk az euróról, picit olyan, mint az árfolyamról is itt Magyarországon, hogy nem az árfolyammal kell igazán a versenyképességünket javítani, hanem ezer más dolog, olyan ezt a versenyképességi jelentéseink, meg versenyképességi tükör kiadványunk összefoglalja, hogy azokkal a tényezőkön kell először végrehajtanunk, és én értelemben pont az euró is látszik az, hogy inkább gyengítette ezt a folyamatot más országokban, nem késztette arra a gazdaságokat, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, és ennek meg lett az ára. Tehát összességében az euró ilyen szempontból nem csodaszer, nem tudja helyettesíteni valós reformokat.
Közben pedig ott van az Európai Központi Banknak a árnyékat, pozitív értelemben mondom természetesen.
Ez is egy érdekes dolog. Igen, ott az Európa, hogy ha ugyanazt a pályát be tudjuk futni, mint mondjuk Németország vagy a kórországok. De azért nézzük meg, hogy nem véletlenül a baltiak szenvedtek az első időszakban nagyon magas inflációt. Ugye ki voltak téve ugyanannak a soknak, aminek mi? Ugye csak emlékezzünk vissza, hogy már a baltiak rég 20% fölött voltak, amikor a magyar infláció még éppen átlépett a kétszámjú tartományba. És ugye a baltiak is azzal szenvedtek, de Szlovákia is, hogy valójában volt egy nagyon gyorsan elpattanó infláció, és az egész zóna monetáris politikája mindig brutálisan laza volt. Tehát egy jó egy évvel később kezdett egyáltalán szigorítani az LKB, mint amikor ezeknek a gazdaságoknak az inflációs dinamikájából kellett volna. De a másik oldalon megfordítom. Az előző, tehát a 10-es években is, amikor meg lazítani kellett. Igen, az LKB nagyon sokat lazított, de pont nem tudott olyan programokat létrehozni, ami ezekre az országokra jó lett volna. Most mondok valamit, értékpapírvásárlási program. Nagyon jó, hogy mondjuk vállalati kötvényprogramokat indított, de ez valójában 4 országnak volt jó, és ezek az országok ebből nem profitáltak. Állampapírvásárlási program. Vannak olyan szerencsés országok, ahol alig van adósság, ergo ott az LKB nem tudott ilyen szempontból lazítani a kondíciókon. Észtország például egy forintnyi papírt, vagy egy eurónyi papírt nem vettek. Tehát, hogy csak azt akarom ezzel mondani, hogy legyünk olyanok, mint a kórországok, versenyképességben, szerkezetben, ciklusaikban, tehát minden egyéb tényezőkben, és akkor nyerni fogunk az euróból. Ha meg tipikusan más pályát járunk be, akkor meg inkább kontraproduktív lesz, legalábbis mostani helyzetünkben.
Egyébként, ha már beszélünk versenyképességről, kiemelni néhány dolgot ebből a csomagból, amit a jegybank régóta ösztönöz, és amely révén egyébként mondjuk a effektív, vagy a reálgazdasági hatások pozitív voltával szeretnénk a magyar gazdaságot megerősíteni.
Hát igyekszem komprehenzív lenni, tehát egyik oldal az oktatás és a munkaerő versenyképessége. Tehát látjuk azt, hogy az a extenzív gazdasági növekedés, ami 10-es évekre jellemző volt, és nagyon helyesen, tehát, hogy a munkaerő piacon, munkaerő vagy foglalkoztatást érdemben tudtuk növelni, ez volt a gazdasági növekedésünk alapja. Ennek most már nincsenek meg az alapjai, egész egyszerűen nincs addicionális bevonható munkaerő olyan mértékben, ami a gazdasági növekedés ilyen ütemű fennmaradásához kéne. Viszont mit tudunk tenni? A versenyképességű hatékonyabbá tesszük a munkaerőnket. Ez az oktatási rendszeren keresztül, az oktatás minőségén keresztül tudunk javítani. Ez egy kritikus terület. Akkor a másik a digitalizáció. Azt látjuk, hogy valójában ezen a folyamatban nagyon sok hatékonyság növekedés lehet abból, hogyha egyre több és szélesebb területen terjed a digitalizáció. Ez egy másik olyan terület, ami lehet. Akkor energiahatékonyság, energiafüggetlenség kérdéskör. Ez megint olyan dolog, hogy sokkal kevésbé vagyunk kitéve ezeknek a nagyon markáns ciklusoknak, amit láttunk, hogyha ezeken a területeken is végre tudjuk hajtani ezeket a reformokat. Biztos lehetne még sorolni, most hirtelen ez eszembe, de majd még gondolkodom.
Ja, de egyébként persze a téma itt hever előttünk. Apropó, bizonyára látjátok a jegybankban ti is, hogy számos hozzászólás van az inflációs cél kapcsán, hogy lehet, hogy most volna itt az ideje annak, hogy a jegybank módosítson az inflációs célkitűzésen. Mielőtt egyébként itt az alternatívát megnéznénk, vagy pontosabban ugye a javaslatokat nézzük, egy légy kedves néhány szót arról, hogy a Magyar Nemzeti Banknak törvényben rögzített feladata egy meghatározott inflációs célnak az elérése és a fogyasztói áraknak a szinten tartása. Mi most, lehet így fogalmazni időzébeti, mondom, a rezsim.
A rezsim az ugye nem a szinten tartás, egy 3%-os inflációs célnak az elérése, mi ezt egy rugalmas inflációs célkövetés rendszerében tesszük meg, ami azt jelenti, hogy ha az inflációt 2-4%-os sávban tartjuk, de 3%-os célt hangsúlyoznám inkább, akkor gyakorlatilag mi akkor azt a célt kell elérnünk. Ez a rendszer. Ebben a rendszerben, hogyha azt látjuk, hogy az infláció, úgy hívjuk, hogy a monetáris politika horizontján ezen a szint fölött van, akkor nekünk szigorítanunk kell, ha pedig alatta, akkor lazítanunk a monetáris politikát. Nagyjából ennyire egyszerű.
Bizonyára nagyon kíváncsiak hallgatók arra, hogy mi az, amit beláttok a horizonton, hány hónapos távra tudtok tervezni?
A horizont az alapvetően, van egy előrejelzési horizontunk, az egy 3 éves horizont. Ez az inflációs jelentésben mindig 3 évre előre mutatjuk be az infláció pályát. De azért, ha azt vizsgáljuk, hogy hol hat leginkább a monetáris politika, akkor azt szoktuk mondani, hogy 5-8 negyed év az az időhorizont, ahol a legerőteljesebben fejti ki hatását.
Na és ugye említetted ezt a sávos megoldást, már mint ugye, ami nálatok most a fókuszban van 2,5%-4%-ig. Ez az a szint, ami a magyar gazdaságnak most optimális, már mint ami a fogyasztójáraknak a ütemét jelzi?
Én azt gondolom egyértelműen, 3%-ot, ezt hangsúlyozom, ezt a 3%-ot. Tehát nézzük meg, hogy mi okozta ezt az elmúlt időszaknak a gazdasági visszaesését, az összes olyan problémákat költségvetésben, vagy kamatkiadásokban, ami az elmúlt időszakot jellemezte. Ugye volt egy első infláció. Tegnap olvastam egy érdekes kommentet, hogy az infláció első hullámának mindenki örül, nőnek a bevételek, alacsonyak még mindig a kamatok, úgyhogy nagyon kedvező a kilátások, tök jó, de aztán eljön a szomorú pillanat, amikor mindenki észreveszi, hogy a reál jövedelme csökkent, a kamatkiadások megnőttek, mert elkezdett reagálni rá a monetáris politika, stb. Ezt a folyamatot jártuk be. Tehát az történt, hogy lényegében az elszálló infláció az ugye erodálta a jövedelmeket, reál jövedelmeket, ez összességében fogyasztás csökkenéséhez vezetett, ez a folyamat kilátásokat rontotta a gazdaságban, emiatt a beruházások sem indultak be, ez megint egy ilyen negatív hatás volt a gazdasági növekedésre, és ennek egy ilyen öngeresztő folyamata azt eredményezte, hogy 4/4 éve most már esik folyamatosan a magyar gazdaság. Ilyenre azért nem volt példa, hozzáteszem, más a dinamikája, nem olyan, mint a nagy válságok idején, hogy egy nagy beszakadás volt, hanem inkább ilyen lassú lemorzsolódást láttunk az elmúlt időszakban. És mit okozott ez a költségvetésben? Ott is nagyon érdekes dekomponálni, hogy a költségvetési kamatkiadások miért szálltak el. Hallom ezeket a kritikákat, hogy a magas kamatok. Ugye a magas kamatok azért, látni kell, hogy a hozamgörbének az elejét azt meghatározzuk. Ott tényleg, ahol mondjuk a diszkont kincstár egy kamatokra masszívan hatottunk, felemelte a kamatokat, azok is jöttek fölfele. De azért minél hátrébb megyünk a hozamgörben, minél más egyéb instrumentumokat veszünk, annál kevésbé a rövid távú kamatok hatnak, és annál inkább az, hogy mit várnak a piacok, milyenek az inflációs kilátások, vagy milyenek a sérülékenység kilátások. Mit jelent ez? Az elmúlt egy évben, vagy a 22-ről 23-ra körülbelül 1100 milliárd forinttal emelkedtek kamatkiadások. De hogyha ezt szétszedjük, szétszálazzuk, hogy mi okozta ezt, akkor 550 milliárd az kimondottan csak az infláció követő papíroknak a kamatkiadásának a növekedése volt. További 200 milliárd volt a hosszú kötvények, amire nem lehet azt mondani, hogy ez a jegybank rövid oldali kamatai határozták meg. További 200 milliárd az devizakamat kiadásoknak a növekedése volt, és a maradék, hát most ilyen 100x, az a nagyon rövid oldali, vagy a rövid oldali kiadások voltak. Mit akarok ezzel mondani? Hogyha mi nem fogjuk vissza az inflációt, és nem tudjuk lecsökkenteni, akkor ezt ördögi kört fogjuk tovább fújni. Miért? Mert ugyanazt fogjuk, lesz egy megint egy negatív évelején, megint megtörténnek a béremelések, majd aztán a lakosság azzal szembesül, hogy bár kapott egy nominális bért, 22-ben is a magyarok kapták a legnagyobb nominális bért itt a régióban, de az infláció ezt megette, és a reálbére az neki csökkent a legjobban a tavalyi évben is, és vasszer nem megy ugyanúgy folyamat 23-ban is, vagy 24-ben, hogyha ezt az inflációt nem tudjuk csökkenteni. Kamatkiadásoknál ugyanígy, hogyha nem esik be az infláció, akkor mind az infláció követő papírokon többet fogunk fizetni, mind a hosszú oldalon egyre inkább beárazza a piac ezt a velünk maradó hosszú inflációt, ahol a finanszírozásnak a jelentős része van, és a változó kamatozású papíroknál is nem lehet akkor kamatot csökkenteni olyan nagyon radikálisan, hogyha az infláció velünk marad. Tehát azt mondjuk, hogy kutya kötelességünk lecsökkenteni az inflációt a célra, mert azzal tudjuk visszaterelni egy fenntartható pályára a gazdasági növekedést.
Van még hát egy pár percünk a műsor első részéről. Légy kedves egy szót arról is, hogy mostanában jelent meg az inflációs jelentés, tehát abban milyen inflációs pályát vetítetek előre.
Jó, az inflációs pályát már mondtam az idei évet. 7-8%-ot várunk, ugye ezzel teljesítjük ezt a tervet, hogy szépen lecsökken. Belegondolunk, hogy 25%-ul azért ez a 7-8% egy nagyon masszív dezinfláció már az idei évben. Ez tovább folytatódik, de azért az ütem az lassul. Tehát jövő évben 4-6%-os forecast vagy sávban várjuk az inflációt. Ez picit magasabb, mint amit júniusban számítottunk. Összességében itt némileg a magasabb üzemanyagárak, illetve az adóintézkedéseknek hatása volt az, ami enyhén följebb tolta.
Hát üzemanyagárak kérlek szépen, ott lesz jövedéki adóemelése, valószínűleg az is bejátszik, még alapból nem, és akkor az még nem is a piaci mechanizmus.
Pontosan. Tehát ezt nem akarom, így van. Tehát ilyen szempontból is, és nyilván, hogyha most a forint árfolyamában is egy fontos szerephez juthat, egy erősödő forint árfolyam mérsékli, egy gyengülő forintárfolyam azonnal rontja ezt az inflációt.
Mondjuk adást. Az elmúlt években a volatilitás inkább a gyengülés felé mutatott, hogyha megnézzük a forintárfolyamának alakulását, lehet, hogy nem így látod, de egyébként infláció szempontból mekkora a jelentősége az árfolyamnak?
Hát egyébként az elmúlt egy évben inkább erősödtünk, de ezt nyilván azért értem, hogy mire gondoltál, tehát hogy igen, a forintárfolyam azért az különösen a COVID kitörése után egy gyors gyengülő pályán volt, és tavaly október óta változott meg ez a trend. Azt látjuk, hogy visszatért az árfolyam pászolt, az árfolyam begyűrűződésnek az a magasabb szintje, ami jellemző volt a 2010-es évek előtt. A hüvelykúj szabályunk az, hogy a 0,2-0,3 százalékos, tehát egységnyi árfolyam gyengülés az ilyen mértékben emeli az inflációt. Ezért ez egy magas érték, magasabb, mint a 10-es évekre jellemző volt. Tehát az árfolyam gyengülésnek most nagyobb az inflációs hatása, mint akár egy a COVID előtt szembesültünk vele.
Hát köszönöm szépen, tartunk most egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést, a napvendége, tehát Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója.
Hamarosan folytatódik a napvendége.